A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk a beszélgetést Szabó Balázzsal, a Hold alapkezelő vezérigazgatójával. Az első részben érintettük már a prémium lakossági állampapírok kapcsán, hogy a megtakarítások azok keresik a helyüket. 2008-ban volt igazából az utolsó olyan válság, ami igazán megrengette a globális pénzügyi szektort, de azért, hogyha csak az elmúlt 5 évre nézünk vissza, a Covid járványnak a kitörése kapcsán is néhány hét alatt egy nagyon komoly tőzsdei lejtmenetet lehetett látni. A befektetők többsége azért a részvényhez egy kicsit idegen testként viszonyul, fél is attól, hogy adott esetben hirtelen pánikszerű reakciók következnek, de hát erre a tapasztalatok azt mutatják, hogy azért elég ritkán kerül sor, és amikor pedig ilyen nagy mozgások történnek lefelé, akkor azt érdemes vételekre kihasználni. Kérdésem az időzítésre vonatkozik. Mi alapján tudtok ezekben a kritikus helyzetekben jó döntéseket hozni? Milyen indikátorok, milyen mutatók azok, amik segítenek titeket abban, hogy a megfelelő időszakban, megfelelő periódusban tudjátok jelentősen növelni a portfóliókban lévő részvénymennyiséget, és tulajdonképpen ezáltal egy magasabb hozampotenciált elérni az ügyfelek portfóliójában?
Hát ez egyik legfontosabb kérdés. Szerintem azt mindenki tudja, meg érzi, hogy pánikban jó részvényt vásárolni. Ha valaki ránéz akár az S&P 500 grafikonjára, ugye ez a világ legfontosabb indexe, hogy Amerikában a top 500 vállalatot tömöríti, és akkor megnézi mondjuk 20 éves távon, akkor mindenki az teszi, hogy jaj, de jó lett volna ott a 2009-es mélyponton vásárolni, aztán megy tovább a szemével vagy az ujjával, és akkor azt mondja, hogy jaj, de jó lett volna 2020 márciusában vásárolni. Tehát ezt úgy mindenki tudja egy ilyen bölcsességként. Ugye mi kell ahhoz, hogy ez meg is történhessen? Az két dolog kell hozzá. Az egyik, hogy mire eljön az, hogy ilyen lesz, hogy 2020 márciusra, vagy 2009, nem is tudom ott mi volt, ott is valami tavasza volt, talán lehet, hogy éppen ott is márciusra volt a mélypont, akkor egyrészt meg kell, hogy maradjon a puskapor, meg kell, hogy maradjon az a vagyon. Tehát nem szabad ilyen helyzetekben úgy megérkezni, hogy hát jó, hogy volt esés, lehetne venni, de sajnos én már mindent befektettem, ezért már minden elégett. Na most ezt hogy érjük el? Ez a kockázatkezelés része a vagyonkezelésnek. Nagyon fontos azt látni, hogy mi mindig nézzük azt, hogy mennyire túlárazottak, vagy éppen alárazottak az adott részvénypiacok, és nem a következő 1-2 hónapról való gondolkodásunk dönti el, hogy éppen csökkentük-e kockázatot. Nagyon nehéz látni a következő 1-2 hónap mozgását. Nem így csináljuk, hanem úgy csináljuk, hogy azt mondjuk, hogy látunk mondjuk egy várható profitot egy adott cégnél, vagy akár ezt lehet indexre is vetíteni. Mennyi lesz az S&P 500 indexnek a profitja? Mondjuk 250 a profitja, most mondtam valamit az S&P 500 indexnek. Ez valami tömörített szám, valamiféle normalizált átlag. És akkor azt lehet mondani, hogy oké, 250, hogyha akkor nekem hányszorosát kellett a profitoknak kifizetni, hogy megkapjam ezt az indexet? Ugye most lehozhatom, hogy 5700 per 250, és azt fogom kapni, hogy 20-valahányszorosát. Akkor elképzelem ezt az amerikai átlagos vállalatot, aminek jövőre 250 dollár a profitja, és el kell képzelem, hogy innen nekem a 20-valahányszorosát most ki kell fizetnem, hogy megkapjam ezt, hogy jövőre kapjak majd 250 dollár profitot, aztán ha válság lesz, akkor az majd lemegy 150-re, de ha növekedés lesz, akkor lehet, hogy 280 lesz belőle. Tehát, hogy vállalom a kockázatot, de a jövőben kapni fogom ezeket a profitokat. És ugye mi fundamentálisan gondolkozunk, ez ugye azt jelenti, hogy milyen elemezzük a lehetőségeket. Mi nézzük ezeket a mutatószámokat, nézzük a makrogazdaságot, nézzük, hogy ezek hogyan állnak a, most nem megyek mélyebben bele, de hogy a kötvénypiacokhoz hogyan állnak, és hozunk egy döntést, hogy most azt gondoljuk-e, hogy éppen kockázat érdemes vállalni, ez egyelő az, hogy sok részvényt tartunk, vagy keveset. És amikor válságok vannak, például ezt a két időpontot most kiemeltem, 2009-et és 2020-at, ott ez a szorzószám, ez mindig sokkal alacsonyabbnak tűnik. Olyankor azt látjuk, hogy a profit várakozások is esnek egyébként, akkor hurtan, jaj, nagy, lehet, hogy nem is 250-et fog csinálni az S&P 500, csak 150-et, ahogy mondtam, és jaj, nem a 20-valahányszorosát kell érte fizetni, hanem lehet, hogy csak a 10-valahányszorosát, mert a válságban mindenki pesszimista. És ezeket tudjuk hosszú távon nézni, hogy ezek a számok, ezek hogy alakulnak egymáshoz, és azt mondjuk, hogy ebből próbálunk valamit nézni, hogy egyébként a világ az éppen nagyon kockázatvállaló. Most például Amerikában én azt gondolom, hogy inkább az utóbbi időben a kockázatvállalás van színen, tehát a legtöbben bátrak, a legtöbben azt gondolják, hogy a technológiai cégek majd felrepítik ezeket a profitokat, ezért érdemes nagyon magas szorzókat fizetni. van olyan cég, ahol nem 20-valahányszorosát kell kifizetni, hanem a 30, 40, 50 vagy 100-szorosát egy profitnak, és vannak olyanok, európai részvénypiacok, én egyébként Közép-Kelet-Európa is, ami ehhez képest olcsónak tűnik. Igaz, a profitoktól sem várhatunk olyan nagy növekedést, mint egy amerikai technológiai cég esetében. Ezeket kell nekünk egymáshoz hasonlítani. És azt gondolom, hogy ez a válasz a kérdésedre, ugye ez a legkomplexebb, mert ha ezt mindenki jól tudná, akkor nagyon egyszerűen, akkor nem fektetnénk be soha, mindig megvárnánk a mélypontot, akkor mindent beleteszünk, és akkor utána meg várunk évekig. Ez soha senkinek nem sikerül, ez nem így működik, ez egy súlyozás, akkor is van részvényünk, amikor belemegyünk a válságba, és akkor megpróbáljuk előni a puskapor nagy részét, de mindig marad valamekkora a puskapor a még nagyobb válságra, és egyébként ugye szépen lassan, ahogy megjövünk ki a válságból, úgy érdemes csökkenteni a részvényarányokat. Úgyhogy ezt szerintem talán az egyik legnehezebb művészet ezt jól eltalálni. A Covid-nál egyébként szerintem érdekesebb volt a helyzet, mert ott egy kicsit másképp jött a válság, abból a fakadóan, hogy itt a vírus hírek hozták el végül is az esést, és aztán meg ugye maga a vírus miatti bezárások. Ott például nekünk a Zsidai Viktor munkatársunk, aki nagyon belásta magát a vírusből, szólt viszonylag időben, hogy lehet, hogy nekünk itt le kéne fedezni magunkat még jobban, ő maga is így tett, meg egyébként a Hold alapkezelő is, és azért nálunk az átlagos ügyfél azt gondolom, hogy viszonylag jól jött ki abból, hogy egyébként a márciusi esésben mekkorát esett ez a portfólió. Mindenkinek esett márciusban, 2020-ban a portfólió, ez nem kérdés, ugye az a lényeg, hogy mekkorát, minél kisebbet estél, minél többet utána a puskaporból betöttál tenni, annál jobban jöttél ki összességében, és igazából ez a művészet valahol a mi szakmánkban, ez a szépsége is, hogy ezt hogy csináljuk, elképesztően intellektuális feladat, másikorról nagyon stresszes feladat, mert ezt látni, hogy ott meddig esik, és ott márciusban ott milyen hírek voltak, hogy itt mi történhet, hogy ez most sokkal rosszabb lesz, mint 2009, tehát másik oldalról azért az alján meg nagyon bátornak kell lenni. A legtöbben olyankor, utólag tudjuk, hogy jó lett volna ott venni, de mégis a legtöbben, a statisztikák egyértelműen ezt mutatják, ott a legtöbben inkább óvatosak, és vagy kiveszik a pénzt, vagy nem mernek befektetni.
Ez nagyon érdekes, én azt gondolom, hogy azért aki ebbe kívülállóként most beleláthatott, az kapott azért egy képet arról, hogy mennyire fontos az a akár néhány hét, vagy néhány hónap, amikor ezeket a döntéseket teljesen átgondoltan, higgadtan azért meg kell hozni, de úgy, hogy közben a piacokon ugye egy óriási káosz van. És talán a lényeges pont, ami szintén megütötte itt a fülem, az, hogy a befektetők számára mi a fontos az ügyfelek számára, és egyértelműen az, hogy amikor egy ilyen válsághelyzet van, és jellemzően azért havi kimutatások vannak, amiket meg tud nézni, azt láthassa, hogy Úristen, itt káosz van, itt pánik van, de az ő vagyona, vagyontömege, megtakarítása, azok valamilyen szinten reziliensek tudtak maradni, tehát itt lehet egy versenyelőnyt kovácsolni utána. És akkor gondolkozzunk is egy ilyen befektető szemével, mondtad a 3-5 éves intervallumot, hogy aki egy ilyen időtávon tud gondolkozni, annak már bátrabban kellene nyúlnia a részvények, a részvénypiacok felé. Mit jelent az, hogy bátrabban, és mi az oka annak, hogy ennyire kevesen tartanak egyedi részvényeket, vagy akár részvénybefektetési alapokat ma Magyarországon, holott azt lehet látni, hogy a negyedévről negyedévre, hogy azért szerencsére a lakosságnak ez a nettó pénzügyi megtakarítása, ez tud növekedni.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha mondjuk Magyarországon 3% tart tőzsdei részvényt közvetlenül, akkor Amerikában ez a szám 60% fölött van, tehát ez egy totálisan másik univerzum, teljesen másik kultúra, évszázados kapitalizmus és egyebek, más kockázatvállalásig összehasonlítottan, de Nyugat-Európában sokkal magasabb, mint a magyar, lehet néhány százalékkal több, ami már ugye 2-3-szorosa is lehet ez a szám, de Amerikától messze-messze elmarad. Tehát Nyugat-Európa sokkal közelebb van GDP-n Amerikához, mint Magyarországhoz, de tőzsdei kultúrában Nyugat-Európa és Magyarország áll inkább közelebb szemben Amerikával, ami egy teljesen másik univerzum. Hogy mi kell ehhez? Hát például ilyen beszélgetések, azt gondolom, én mondok egy logikát, amiből ez kijön, és ez nagyon érdekes. Mondtam ezt a ráhozamot, hogy mindenki, én azt gondolom, hogy úgy kell gondolkodjon, nagyon racionálisan, hogy ráhozamot akar csinálni. És akkor össze lehet hasonlítani az eszközosztályokat. Most az ingatlannal hagyd tegyek egy összehasonlítást. Ezt nem én mondom, ez az elmúlt 120 év statisztikája Amerikában, hogy az ingatlan az annyi ráhozamot csinált, ami a kiadásból, tehát ha valaki tulajdonít ingatlan, és kiadtam, abból kijött nettó. Abból nem lett ráhozama, hogy egyébként az ingatlannak egyébként nominálisan elképesztően felment az ára. Amerikában az látszik a nagyon hosszú statisztikákon, hogy veszel egy ingatlant, akkor hosszú távon annyira megy föl ennek az ingatlannak az ára, mint amennyire az infláció fel fog menni, vagy mint amennyire az inflációval el is veszíted ezt reál értelemben. De a kiadáson ott tudsz keresni reálhozamot. Ami lehet, mondjuk mai világban mondjuk azt mondom, hogy 4-5%-on kiadom, lejön belőle adó, néha fel kell újítani, nem tudom minden hónapban folyton kiadni, lesz belőle 2-3-4% reálhozam attól függően, hogy milyen ingatlanról van szó. Na most a tőzsdei részvényben az a jó, hogy ezek a számok, historikusan is ez látszik, meg várhatóan is, azok magasabbak, tehát magasabb lesz a reálhozam. De azt el kell szenvedned ügyfélként cserébe, amiről itt az előbb beszéltünk, hogy még ha vagyonkezelőr is biztat, hogy ő stresszeljen, hogy mikor időzíti a vételeket, meg az adásokat, te még akkor is ügyfélként nézed, hogy egyébként lemeg fölmegy, állandóan mozog, gyorsan leesett 10%-ot, felmehet 20%-ot, és ezekhez hozzá kell szokni. Egy ingatlannál ez nincs. Az ingatlan sokkal kevésbé stresszes, ha úgy nézzük, mert akkor az látszik, hogy de jó, az ingatlanra nincs ráírva minden nap, hogy annak mennyi az értéke, ez tök jó, mert akkor nekem ezzel nem érdemes foglalkoznom. Nagyon stabil, biztos. Úgyhogy ilyen szempontból, ha most úgy nézzük, hogy van egy adott egységi tőkém, mondjuk mert lejár a prémium magyar állampapírom, akkor ugye vannak előnyei meg hátrányai az ingatlannak meg a részvénynek egymáshoz képest, ezekről beszéltem most. Hosszú távon azt gondolom, hogy a részvény jobb. A másik kérdés az, hogy a kötvények, stb. A kötvény az mindkettővel szemben nagyon biztonságos, de a kötvény igazából hosszú távon, most nem ezekről a támogatott kötvényekről beszélek, most mondtam el, hogy mennyire elképesztően jó volt ez a 10% ráhozam, de a kötvények nem igazán szoktak hosszú távon nagy ráhozammal kecsegtetni. Ha betétről beszélünk, az meg egyenesen ugye negatív ráhozamot eredményez. Tehát ugye nem kell magyarázni, hogy 100 éve $1 az ugye mennyivel többet ért, és hogyha valaki ott hagyta betétbe, és nem csak sem az $1, az elképesztően érték, tehát az infláció megette 95%-át. Úgyhogy betét, kötvény, ingatlan, részvények, ezek között érdemes megcsinálni az összehasonlítást. Egy másik dimenziót még kiemelnék, ami szerintem érdekes lesz, ezt most inkább ilyen magyar makró szinten mondom, hogy amiről így nem beszéltünk, hogy ugye nem csak forint megtakarítások léteznek meg forintban gondolkozás, hanem az lesz érdekes, hogy hányan akarnak átmenni devizába. Ez majd függ attól is, hogy egyébként akkor a magyar makro környezet éppen milyennek fog kinézni. Tehát, hogyha éppen a negatív kockázatok erősödnek, mert marad a háború, mert a német gazdaság nem lendül fel, mert Amerika munkaerőpiaca gyengül, és az amerikai fogyasztó gyengül, tehát a környezetünk gyengébb, nálunk a fogyasztók nem találnak igazából magukra úgy, ahogy egyébként nem találtak magukra mondjuk az elmúlt fél-egy évben, akkor el tudom képzelni, hogy többen gondolják azt, hogy esetleg euróba érdemes, vagy akár kevesebben, de valakik azt gondolják, hogy dollárba érdemes megtakarítást tartani ezzel a forint megtakarítással szemben. Ez szerintem még egy érdekes kérdés. Én egyébként azt tudom mondani, hogy itt is az egyensúlyt kell megtalálni, tehát én személyesen is úgy tartom a portfóliómat például, hogy 50% a forintban van, 50% meg más devizában, nyilván nagy része euró és kis része dollár, és én azt gondolom, hogy ebbe is, hogy mondjam, érdemes ezt a balanszot megtalálni, hogy a forintnak is vannak előnyei, de vannak kockázatai is, tehát nem érdemes szélsőségbe gondolkodni. Az is egy szélsőség, ha valaki itt él Európa közepén, és ő 100%-ban forintban van, az is egy szélsőség, hogy itt él Magyarországon, és azt gondolja, hogy azonnal mindent kivisz forintból. Tehát én azt gondolom, hogy ebben lehet találni egy jó egyensúlyt. Erről mi is nyilván sokat beszélünk az ügyfeleinkkel, és érdekes lesz látni ilyen szempontból is, hogy mennyi megy devizába az állampapírokból.
Tehát egy egészséges diverzifikációnak kell itt is jelentkeznie, és szerintem ennél azért nehezebb lett volna ilyen rövid idő alatt összefoglalni a különböző eszközosztályoknak az előnyeit, hátrányait. Viszont vannak alternatív eszközök is. Mi a holdalapkezelőnek a véleménye mondjuk a bitcoinról, vagy ezekről az eszközökről? Egy nagyon szép felfutást lehetett látni itt is az elmúlt 1-2 évben. Van-e valami határozott véleményetek ezzel kapcsolatban?
Nekem a határozott véleményem a kriptoeszközökről, hogy kell valamennyit tartani, vagy érdemes valamennyit tartani. Mi is tartunk az ügyfeleinknek. Én is tartok magamnak. Arról, hogy én neked azt mondjam, hogy lesz 100 000, lesz 1 000 000, akármennyi, attól egészen óckodom, ezt senki sem tudja. Én nem vagyok egy kriptoszakértő, nyilván felhasználói szinten értem, de a bitcoin mögött van egy, és most fontos, hogy nem a kriptóról beszélek, hanem a bitcoinról beszélek. A bitcoin mögött van már egyfajta olyan tömeg, egyfajta olyan hitelesség, ami azt gondolom, hogy egy érték. Ugye sokan azt mondják, hogy az aranynak a helyettesítője. Ma még, ha valaki ránéz az arany és a bitcoin árfolyamára, akkor nem fogja megtalálni ezt a korrelációt, és nem is így kell ezt elképzelni. De hogy a bitcoin az egy olyan dolog, amit nem lehet elinflálni, mert tudjuk, hogy hány darab lesz végül ebben a világban. A bitcoin az egy olyan dolog, ami decentralizál, tehát ha nem lehet elinfálni, és a decentralizált, az végül is ugyanannak az érmének a két másik oldala, hiszen nincs valaki központi, mondjuk egy jegybank, mondjuk akár Amerikában, vagy akár a világ bármelyik másik jegybankja, aki azt mondhatja, hogy én most az adott devizában vásárolok kötvényeket, kibocsátok új pénzt, tehát hogy egyszerűen ezt a szabályt nem lehet olyan egyszerűen megváltoztatni, mint más esetekben. És én azt gondolom, hogy ez egy érték lesz, hiszen a világ most is úgy látom, hogy afelé halad, hogy egyébként egyre lazábbak általában véve a monetáris politikák, ezt most nem kell arra érteni, hogy éppen az USA-ban 4,5% a kamat, vagy 5% a kamat, ezt arra kell érteni, hogy az elmúlt 15 évben sokat haladtunk afelé, hogy egyre extrémebb eszközöket is kipróbáljunk, és a költségvetések is abba az irányba mennek, azt viszont nem kell magyarázni. Amerikában most már az a meglepő, ha nincsen 7%-os költségvetési hiány, Magyarországon állandóan ez a téma most, hogy ki mit kommunikál a kormányból a költségvetési hiányokkal kapcsolatban, és akkor azt utána sikerül-e tartani, vagy nem. De mindenki látja, hogy nagyon magas számokról van szó, jóval magasabb számokról, mint azt megszoktuk. Ez ugye mit jelent? Ez azt jelenti, hogyha abba hiszünk, hogy a, most nagyon távolról mondom, a politikusok általában a világban rászoktak arra, hogy pénzt így lehet osztani, így lehet támogatni, rövid távon így lehet túlélni, rövid távon így lehet politikai támogatottságot növelni, akkor ez egyenesen arányos azzal, hogy a pénzeknek általában inflálódniuk kell. Az is egy jó kérdés, hogy egymáshoz képest, hogy inflálódnak, ugye ez a devizárfolyamokban mutatkozik meg, de hogy inflálódnak egyébként akár egy ingatlanhoz képest, akár egy részvényhez képest, tehát reáleszközökhöz képest, de hogyan a bitcoinhoz képest, aminek ugye teljesen más a szabályviszonya. Úgyhogy én óvaintek attól is mindenkit, hogy túl nagy részét tartsa a portfóliának ilyen kriptóban, mert itt könnyen nagyon sok pénzt el lehet bukni, szerintem az élet megmutatta. Viszont azt se gondolom, hogy néhány százalékban ennek ne lenne helye. Tehát itt szerintem is valami új dolog született. Nekünk van egy kollégánk, Szabó Dávid, aki ezzel foglalkozik, de hogy én azt nem merem megmondani, hogy tehát a bitcointól függetlenül a többi kriptónak melyiknek lesz nagy jövője, mi az, amit majd tényleg tudunk használni igazából valamire. Ezek már olyan kérdések, amihez azt gondolom, hogy most már ez egy külön szakterület, és itt mindig külön szakembert kell hívni, mert hogy ez szerintem egyre bonyolódik, és ez nyilván így van jól, mint ahogy mi is felálljuk, hogy melyik részvénypiacoknak vagyunk a szakértői, úgy a kriptopiac is azt gondolom, hogy a idők folyamán egyre bonyolultabbá vált nyilvánvalóan, hogy már nem csak Bitcoin van, hanem most már több ezer másik.
Akkor zárjuk a mesterséges intelligenciával. Ti használjátok-e egyébként a Hold alapkezelőnél a mesterséges intelligenciát? És hát az, hogy itt mindenki most már másodpercek alatt be tud lépni, már persze aki szeretne, online kereskedési rendszerekbe, ez mennyire változtatta meg a ti hozzáállásotokat, egyáltalán a szolgáltatásaitokat, hogyan tudtatok erre reagálni?
Én azt látom, hogy ennek is rövid távon nagyobb a füstje, mint a lángja, mint ahogy 2013-ban, vagy nem tudom mikor is azt mondtuk, hogy az adat az új olaj, és itt most már minden mindjárt a big data határoz meg, és aki odaadja egy adatelemzőnek a sok adatát, az majd sokkal versenyképesebb lesz, mint mások. Szerintem ez egy jó gondolat, csak túl volt becsülve rövid távon a hatása, hosszú távon meg továbbra is azt mondom, hogy elképesztő hatása lesz ennek, tehát a big datának is nagy hatása lesz, mint ahogy az össze is függ elég szorosan a mesterséges intelligenciával. Ha nincsen sok adat, akkor nem lesz olyan jó a mesterséges intelligenciának a felhasználása sem, hogy így egyszerűsítsek. De hogy azt gondolom, hogy a ChatGPT mostán lassan 2 éve jött ki, annak látjuk egy csomó felhasználási területét, ami nyilván a, hogy mondjam, a makrogazdasági termelékenységi számokban egyáltalán nem látszik meg. És ennek nem is kell egyelőre. Azt gondolom, hogy aki azt várta, annak túlzott elvárásai voltak. Kérdezted, hogy mondjuk mi mire használjuk. Ilyen szempontból szerintem mi egy átlagos cég vagyunk, akinek ez nem a core területe. Akkor azt mondom, hogy a, nem tudom, marketingeseink használják Facebook posztok generálására az a ChatGPT-t, ami nagyon jó dolog, de azért nem váltja meg a világot. Dolgozunk együtt egy CodeSage nevű startuppal, aki egyébként abban segít nekünk, hogy a dokumentációját újraírni azoknak a kódoknak, amik esetleg nem lettek megfelelően leírva. Tehát ugye a mi fejlesztéseink, ami a Hold alapkezelő fejlesztéséhez kapcsolódott, tehát hogy tök jó, mi is építünk majd más partnerekre, akik ebbe tudnak segíteni. Én azt gondolom, hogy azért a várakozások túlzóak, és az, hogy ma minden erről szól, meg mindenki erről szervez konferenciát, azt ha úgy tetszik, mondhatjuk, hogy én egy kicsit meguntam. Azt érzem, hogy, és szerintem sokan mások is rajtam kívül, akik sok ilyen konferenciára járnak, mert hogy egyelőre várni kell. Hát nyilván több ezer cég foglalkozik azzal, hogy mint core terület mesterséges intelligencia specializálódik egy-egy területre, és ez azt gondolom, hogy elképesztő áttöréseket fog hozni. egyszerűen azt gondolom, hogy ez lehet, hogy még egy évtizedre van tőlünk, mint ahogy a Big Data-ról, amikor beszéltünk, és mindenki a Big Data-ról beszélt, nem tudom annak mi volt a csúcsa 2014-15, most meg kéne nézni a Google keresésekbe, de hogy az is egy elképesztően fontos téma volt, áttörést hoz szorosan a mesterséges intelligenciával, de nem akkor, amikor a legtöbbet beszéljük róla. Úgyhogy nekem röviden ez a véleményem, és egyébként ez a tőzsdére is kihat, most egy kicsit áttérek a másik oldalára, hogy nem mint a hold alapkező felhasználás területe, hanem amikor befektetünk, hogy ugye a nagy technológiai cég Amerikában mindegyik azt mondta, hogy én duplán nyerek ezzel. Hát több lesz a bevételem, mert jobb lesz a szolgáltatásom, és kevesebb lesz a költségem, mert majd nem emberekkel fog dolgozni, hanem majd a ChatGPT-nek különböző versenytársai, vagy a maga ChatGPT-vel majd egy csomó mindent elvégeztek, amit eddig emberek csináltak. És a tőzsdei befektetők, azok ezt nem 10 évre várták ezeknek a mondásoknak a kézzelfogható eredményeit, hanem negyedévről negyedévre szinte. Na én azt gondolom, hogy ezek a nagyon nagy túlzások, és ezek ilyen értelemben kicsit ki is pukkadnak. Egyetlen óriás győztesét nyilván látjuk, az Nvidia-t, az nem kérdés, tehát hogy az ma történik, hogy mindenki tőle vásárol chipet, mert neki a legjobb a chipje, neki a legjobb az operációs rendszer, stb. És ezt nem is értek annyira, hogy meg tudjam mondani, hogy egyébként az Nvidia-nak miből származik a versenyképesség, és ez meddig marad fenn, de úgy tűnik, hogy nagyon stabil, tehát nem 1-2 év alatt legyőzhető, hanem inkább 5-10 év alatt behozható, ha egyáltalán, nem tudom. Ez egy másik szakterület, de hogy ott van egy nagy győztes. De azt gondolom, hogy még nem olyan széles körű ez a győzelem, amit a mesterséges intelligencia tud adni. Úgyhogy nagyon izgalmas kérdés.
Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Szabó Balázs, a Hold alapkezelő vezérigazgatója volt a mai nap vendége a Trend FM-en.
Köszönöm szépen, a viszonthallásra.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép estét!
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.